Mindenki sok szeretettel köszönöm. Nagyon rendhagyó az az előadásmód, de tényleg annyira abszurd ez a tárgy itt ebben a térben, hogy nem lehet kihagyni, hogy innen ülve tartsa meg az előadást, arról nem is beszélve, hogy a technikai kihívásoknak ez lesz a legegyszerűbb módja, hogy megfeleljünk. És azzal kezdeném, hogy a cím az igen félrevezető, elképzelhető, hogy jöttek az előadásra olyanok, akik arra számítanak, hogy valamiféle nyelvi technikákat mutatunk be, amikkel a másikat hatástalan lehet tenni, nem ez fog történni. És csapdaszerű egy ilyen felkérést elvállalni egy ilyen címmel, mert hogy azt is sugallhatja a gyanútlan olvasónak, hogy itt most minden harcművészeti ág és iskola mindenféle nyelvhez való viszonyát megismerjük, erről szó sincsen. A japán harcművészeteknek a japán nyelvhez, illetve aztán a magyar nyelvhez való viszonyáról lesz szó az előadásban, és mivel hogy nem tudom, hogy a hallgatóság milyen háttérrel érkezik ide, ez újabb, komoly nehézséget jelent az előadásra való készülésben. Nem tudom, hogy ki az, aki mennyire beszél japánul, ki mennyire ismeri a japán harcművészeteket, ki milyen fokon gyakorlott ezekben a szavakban, mennyi élményetek van azzal, hogy ilyen szavakat hallottatok, vagy használtok akár mindennaposan. Tehát, hogy ez összességében arra sarkalt, hogy egyfelől készítsek egy ilyen előadást a PPT-vel, ami segíteni fogja azt, hogy amit látunk, az valahogy követhető legyen, meg amit hallunk az is. De mivel több mint egy óránk van, arra hívom majd meg a hallgatóságot nagy szeretettel, hogy ha bármi kérdés felmerül, akkor azt nyugodtan lehet közben is feltenni, illetve a végén kifejezetten, amikor már túl leszünk azokon a szempontokon, amiket megnézünk, akkor nagy örömmel fogadom, hogyha valakinek van kérdése konkrét kifejezéshez, van egy táblán, amit tudok, azt fogok ráírni, ha van rá lehetőség, akkor el fogom mondani, hogy mi az, amit tudok egy-egy ilyen szóról. Meg sem próbáltam itt tehát túl sok kifejezéssel dolgozni, mert nem lehet. Tehát, hogy annyira szerteágózak a harcművészetek, hogy bajos volna azt bevállalni, hogy most aztán mindent. Tehát ezért lesz egy előadósabb rész, meg lesz egy olyan rész, amikor arra számítok, hogy interaktív módon kérdeztek, és ami felmerül, azt majd valahogy itt közösen összerakjuk, hogy mi is lehet vajon. Szóval néhány kérdés, ez ilyen beugró rész az előadáshoz. Mindenki megpróbálhatja magában megválaszolni, szabad-e sáros gében ővizsgát tenni? Ez nagyon fontos kérdés. Aztán, hogy mondjuk japánul azt, hogy védés, mint technika. Aztán mi a különbség a rej és az osz között, ha mind a kettő azt jelenti, hogy köszönni. Mi a helyes szó a kipontozott részeken? Is, mi, szám, go, roku, hachi, ju. Aztán, hogy akkor most melyik a helyes, hogy jujutsu, vagy jujutsu, vagy jiu-jitsu, vagy jujitsu, vagy mi. És még egy, hogy a karate szó az mit is jelent. Ezek ilyen orientáló kérdések, hogyha a dojo-ban hallható japán szavakról gondolkozunk, például ilyesmi kérdések kerülhetnek fel bennünk, és aki nagyon magabiztosan válaszol egy-egy ilyen kérdésre most magában, az elképzelhető, hogy fog kapni új szempontokat az előadás végére ezekkel a szavakkal is, vagy ezekkel kapcsolatban is. Milyen szempontok szerint tudjuk elemezni a szavakat, amik érintettek lehetnek egy ilyen tárt körben? Tudjuk őket tematizálni, milyen téma szerinti, tehát milyen témáknak a szócsoportjaival találkozunk az edzéseken. Aztán hangtani jellemzőkről fogunk beszélni, ez nagyon lényeges, mert nem egészen ugyanolyan a japán kiejtés, mint a magyar. Nyelvtörténeti sajátosságokról fogunk beszélni, mivel a harcművészetek fejlődése az egy több évszázados folyamat, és ez visszatükröződik azon a szókincsen is, ami átér a nyugati világba. Aztán dialektuális elemekről is lesz szó, hogy ezek mennyiben befolyásolják, jelen vannak-e, nincsenek jelen, mi a történetük ezeknek a dojo-kban. Aztán fogunk beszélni egy keveset ragozásról és udvarassági szintekről, ez inkább a dojo-nak a belső hierarchiájával kapcsolatos, de nagyon érdekes lesz látni, hogy azokban a szavakban is mennyire megjelenik, amik a dojo-kban használatosak. A számokról fogunk elteni néhány szót, és nem utolsó sorban nehezen lefordítható kifejezéseket próbáltam összegyűjteni, ennek majd több alcsoportja lesz, és kifejezetten itt számítok a segítségetekre, hogyha van olyan szó, ami nektek kérdéses, akkor bátran tegyétek föl, legrosszabb esetben fogalmam sem lesz valami, mit jelent. Szóval a tematikus szócsoportok az első pontunk. Milyen szavakkal találkozunk, hogyan lehet ezeket csoportosítani? Vannak vezényszavak, ezekkel igen hamar megismerkedik, aki egy dojo-ba elkezd edzeni, mert hogy nem mondják neki magyarul, hogy mit csinálja, hanem japánul fogja hallani ezeket az irányító szavakat. Aztán az irányokkal úgy szintén igen gyorsan megismerkedik, mert hogy a technikákkal kapcsolatos, a lépésekkel, a katákban, a küzdelmi formációkban, tehát minden részében a gyakorlásnak ezek előkerülnek. Testtájak nagyon alapvető szókincs. Nyilvánvalóan azért, mert hogy a testet használják a harcművészek a gyakorlás közben, igen kiterjedt szókincs csoportot jelentez. Tehát, hogy sokkal részletesebben megnevezzük a testtájakat sokszor egy-egy edzésen, mint mondjuk a magyar nyelven tesszük a hétköznapi életben. Nem egy olyan szófordul itt elő, ami a magyarban egyáltalán nincs is meg. Nem tudjuk a magyarban csak hosszos magyarázatokkal megvilágítani, hogy pontosan mire is utal egy ilyen szó. Ugye itt ilyen mindenféle kis felület részekről van szó, kézfejen, lábfejen, amikkel a magyar az egyszerűen nem foglalkozik, mert nem volt soha érintve, hogy ilyen kiemelt módon kezelve. Technikáknak a nevei természetesen, amik irányzatonként változó mértékben bonyolódnak, mondjuk aikidóban, judóban egészen hosszú nevekkel is találkozunk, mert hogy végig mondják egy-egy technikai névben az egész kivitelezési módot is, máshol meg egészen rövid technika nevek vannak. Eszközök és tárgyak nevei, itt az eszközökön a fegyverekre gondolok, a tárgyak akkor pedig a dojo-ban található tárgyakra, ami akár a rituális tárgyakat is jelentheti, tehát ezek mindenféle vallási vagy rituális elemekkel kapcsolatosak, de egyéb más díszítő elemeket is, vagy olyan tárgyakat, amiket használnak az edzés előtt és után a dojo-beli élet közben. Mentális állapotok nagyon fontos, és igen nehezen lefordítható szócsoport. Itt főleg a szamuráj hagyományok juthatnak eszetekbe, amik a zennel összefonódva mindenféle nagyon alapvető állapotot írnak le, hogy milyennek kell lenni, milyennek nem szabad lenni, mi az, ami az ideális, ami nem ideális, ami veszélyes, és így tovább belső hozzáállásként, egy küzdelem előtt, alatt és után. Formagyakorlatok nevei, ez egy egészen különleges, nagyon archaikus szócsoport. Erről sokat fogunk még beszélni, és a számok, amik eleinte igen már keserítik az életünket, utána meg már csak rutinszerűen okoznak kavarodást, amikor már azt gondoljuk, hogy egész jól megy, és közben néhány szor egy évben beugrik, hogy ezt lehet, hogy is úgy is mondhatjuk, hogy ezt ott máshogy hallottam, állítólag ezt nem is úgy mondják, és akkor most mi is van pontosan. Hangtani jellemzők. A japán nyelv az hangtanát tekintve sokkal egyszerűbb, mint a magyar nyelv. Összesen 5 magánhangzóval és 11 más hanghangzóval dolgozunk. Tehát számában jóval kevesebb hangról van szó, mint a magyarban. Ennek ellenére nem kis kavarodást okoz a fejekben az, hogy vannak bizonyos rendkívüli szósorok, illetve rendkívüli szótagok és hangok, amik a magyarban nincsenek meg. Az 5 darab magánhangzó, azaz A, I, I, E és O. aki tanult oroszul, annak segítség, hogy az ú az ugyanaz, mint az oroszban a gyerű, tehát az ú és az ű közötti hang. Természetesen azt valaki nem érti ki jól, azzal nincsen semmi gond, de például az osz az egy nagyszerű példaszó arra, hogy milyen sokféleképpen tudjuk rosszul ejteni. Itt hallhatunk olyat, hogy ösz, ilyen nagyon erősen magyarosan, osz, aztán ósz, van, aki elnyújtam, mondja, van az osú, ugye ez is a viccelődések kedvű karatésok szokták, az üsz, és még mindenféle egyéb végtelen a kombinációs lehetőségek száma, pedig igazából csak két hangról van összesen szó. Az elnyújtott hangokból is van öt darab, A, I, U, az E a talán a legkritikusabb, hogy ezt nem mondják E-nek, ez E és I hang összetörődéséből egy. Tehát a Seiza például, a szóval nem lesz Seiza a japánoknak, és a kedvenc csatakiáltásaink egyike az Eisa, amit a japánok nem értenek, de a magyar dojogon gyakran lehet hallani, az is nem Eisa, hanem ha már egyszer így szeretjük széttörni a tárgyakat, meg a másikat legyűrni a földre, akkor az legyen Eisa, mert hogy ez az, ami japánosabb. Szóval az E hangot, azt kiúszhatjuk a szótárunkból, ilyet a japánok nem ejtenek ki soha. Aztán a hosszú-rövid hangok azok olyan problémát is felvetnek, hogy összekeverhetővé válnak szavak. Itt az a legalsó sorból látható átírási nehézségek is a ludasok részben, ugyanis a legtöbb japánul nem tudó külföldi szerző, legyen szó magyar szerzőkről és szerkesztőkről, vagy amerikai, vagy német, vagy bármilyen egyéb szerkesztőkről, általában átugorják ezt a finom kis részletet, hogy hosszú hangról vagy rövid hangról van szó a japánban, és olyan latinbetűs átíráskor közölnek, amiből nem látja az olvasó, hogy most igazából hosszú rövid hangról van szó. Gyakori például, és ezt úgy mondom, hogy átlapoztam az utóbbi pár hétben a legtöbb Magyarországon megjelent ilyen harcművészeti alapkönyvet, és ez alapján mondom, hogy gyakori például, hogy a szoto és a szótó azok teljesen összekeverednek. A szótó az ugye azt jelenti, hogy kint, kívül, a szótó az pedig a zen egyik iskolája. Ugyanígy a dori és a dori érdekes módon itt meghosszabbítják azt sokan, ami nem hosszú a japánban. Ugye toru, ez az ige, azt jelenti, hogy megragadni valamit és elvenni valamit. Ha ezt összetételekből betesszük főnévként, a toriból dori lesz. Ez lenne a helyes alap, amikor mindenféle olyan technikát írunk le, ahol meg kell ragadni valamit. Ebből dori sok átírásban szerepel, ez teljesen más, ez azt jelenti, hogy valami, hogy utca, például Petőfi utca, Petőfi dori, vagy olyasmi, hogy úgy, ahogy, tehát van ilyen szó, de teljesen mást jelent. Joi és joi szintén megkeverő, főleg azért, mert hogy ezt viszont mind a kettőt használják a dojokban. A joi az egy melléknév, azt jelenti, hogy jó, rendben van, helyes. A joi, azt pedig általában a katák előtt szokták mondani, hogy felkészülni valamire, azt jelenti előkészületet, egy főnév. És ugye utána van az, hogy kambálta, és akkor az ember fölveszi a pozíciót, vagy elindul, vagy valamit csinál. Itt vannak a rendhagyó szótagsorok, például a sasor, ahol találkozunk szá, szű, sze és szó szótagokkal, viszont nincs szí szótag a japánban. Analógiás módon érthető, hogy ha valaki látja, hogy van szá, meg szű, meg sze, meg szó, akkor a szíre fog gondolni, amikor azt látja, hogy s, i az átírás. Ezért az, hogy a mi többet használunk a Hepburn-féle japán átírási rendszerben, SHI-val jelöljük, hogy ez érthető legyen, hogy itt a si szótagról van szó. A leggyakoribb szó az a sics, amivel találkozunk a hetes számba utalva, ez sicsi, tehát hogy olyan, hogy si, a japánok ilyet nem tudnak kimondani, egyszerűen ez nekik hiányzik a rendszerből. A társor az még komplikáltabb, ta, csi, cu, te, to a szótagsor, ami azt jelenti, hogy nincs ti szótag a mai japán nyelvben, az a készletben, sem pedig tu szótag, viszont az átiratokban előfordul, hogy t-i-t-u átiratot látunk, mert a japánok számára az egyértelmű, és ők egy másik átírási rendszerben túl szokták kerülni, és ez sok kavarodásra okot ad megint csak. A szó, ami egyébként ehhez a szót a sorhoz tartozik, és a leggyakrabban halljuk furcsa kiejtésben, amilyen a torzított kiejtésben az a cuki, ez azt jelenti, hogy ütés, szúrás, döfés. Elsősorban ugye itt a kéznek az ütő mozdulatára szoktunk ezzel utalni, és ebből valamiért ski lett sok dojo-ban, de a ski az egy teljesen másik ügy, az más kanjival írjuk, és az azt jelenti, hogy nem szeretni valakit, nem azt, hogy megverni. Tehát, hogy valahogy itt megint keverednek a jelentések meg a kiejtések. Az utolsó kis huncuk szótag, ami meg szokott minket réfelni, az a hahi, hu, he, ho sorban a hu szótag. Megint az van a háttérben, hogy a japánok h-val írják ezt sokszor a saját átírásukban, és is tudják, hogy azt hu-nek szokás sejteni, de nem. Tehát az nem hu, hanem hu. Például fudodachi egy ilyen szóban, az nem fudodachi, amivel néha találkozunk. Szóvégi i és u hangok. Erre annyit érdemes megjegyezni, hogy ezek félmagánhangzóvá zöngétlenednek a japán nyelvben. Ez annyit jelent, hogy nem ejtjük őket ki. Nagyon praktikusan olyan, mintha nem lennének ott a szó végén. Ilyen értelemben a fudodachi-nál helyesebb a fudodach kiejtés. Azért a két csével, mert a magyarok meg szokták húzni a végén, lehet csinálni, nem baj. Sics, ugyanilyen sicsi helyett, icsi, mint szám helyett az ics, ez mind helyes módosítás, ezt a japánok is így mondják, ha csak nem valami rettentően hivatalos környezetben találják magukat, ahol minden hangot igyekeznek pontosan kiejteni. Az átírási nehézségekre már utaltam, több átírási rendszer is valamivel latin betűre alakíthatóak a japán szavak, és itt számunkra az a fontos, hogy rendszerint az átíró emberek ezeket nem ismerik jól, a szerkesztők többsége nem tudja jól használni őket, akkor sem, hogyha a magyar rossz átírás használja, általában a japán szavakat nem ismerik, ezért az átírás az angolos, nehezen követhető átírás alapján egy még furcsa magyaros átírással változik, és összességében igen kaotikus a hazai budó kiadványokban látható mindenfajta szónak a jelölése. Akinek esetleg valami rossz emlékű filológia vezető órák jutnak eszébe, azt megnyugtatom, hogy nem kell elszökni, ennyivel be is fejeztük az átírási rendszereket a kérdését, és a sokkal hihetetlenebbül érdekes nyelvtörténeti része ugrunk át, amiről azért kell beszéljünk, mert hogy a japán nyelv is hosszan és nagyívűen fejlődik, nagyon eltérő a mai formája ahhoz képest, hogy milyen volt régen a beszélt nyelv is, meg az írott nyelv is, és a harcművészetek fejlődésével különböző korokban az adott kornak a nyelvi rétege az, ami rárakódik erre a nyelvezetre, és ez máig is érezhető. A klasszikus japán nyelvvel találkozunk bizonyos testtájak elnevezéseiben, ahol a régies neveket is használják, például a hiji könyök helyett az empi szó több irányzatban is használatos. Ezt egy mai utcai japán ember nem érti. Ha megkérdezett, hogy mi az, hogy empi, azt mondja, hogy nem tudja. Ők a hiji szót használják gyerekkorától, és ezzel ismerősek. Alapszövegekben találkozunk, karakter irányzatoknak vannak alapszövegei, amiket általában elmondanak a vezetések elején, mindenféle IAI iskoláknak, de tehát a többségében az iskoláknak találunk olyan rövid, sommás, 5-10-15 pontból álló ilyen szabálygyűjteményszerűségeket, amik valamiféle erkölcsi útmutatást kívánnak nyújtani a gyakorlónak, és ezek rendszerint klasszikus japánul íródnak, még akkor is, hogyha viszonylag friss szövegekről beszélünk, például a Kyokushin karate esetében az 50-es években hozzák létre a Dojo-kun nevű szöveget, nem is az alapító, hanem egy japán író, aki a korai, középkori japán szamurájkból ír sok történelmi regényt, és hogy ezt a szöveget is klasszikus japánban írják meg. Ez egy ilyen patinás érzetet kelt a japánokban, olyan, mint nálunk a Kára Biblia. Tehát, hogy van egy ilyen súlyossága a nyelvnek. Értik a mai japánok is, ösztönösen tanulják is valamennyire az iskolában, és hogy van egy ilyen méltóság teljessége, ezért szeretik használni, illetve a jelmondatok és feliratok, amiket a dojo-ban kifüggesztenek, kalligráfiák formájában vagy anélkül, ezek rendszerint szintén ilyen klasszikus japánul vannak. Ettől még régebbi a klasszikus kínai nyelv, olyan értelemben régebbi, hogy korábban kezdődik meg annak az írása Japánban, az volt az írott nyelv hagyományosan, amit a férfiak írtak, egészen az 1900-as évekig jellemzően a stílus alapító férfiak, azok a mindenféle írásaikat klasszikus kínaiul írták le, vagy pedig valami keverék nyelven, ami a klasszikus kínai és a klasszikus japánnak volt egy vegyülék nyelve. Ez nem lényeges azok számára, akik egy dojo-ban edzenek, lényeges mindenki számára, aki komolyan szeretné megismerni a saját irányzatát, például edzőként vagy danosmesterként, mert hogy ha ezt a nyelvet nem tudja olvasni, nem fog tudni közelebb kerülni hozzá, lévén a rendszerén ezeknek a szövegeknek nincsenek fordítási idegen nyelvekkel. Jelmondatokkal szintén találkozunk, amiket arról ismerünk meg, hogy csupa kanjival vannak írva, tehát hogy nem szerintem szótag írás egyek, csak ezek a kínai szóképek sorakoznak egymás alatt, akkor azt lehet tudni, hogy ez egy klasszikus kínai jelmondat ott a falon. A modern japán nyelv az pedig az összes egyéb kifejezésben jelenik meg. Például a vezényszavakban nagyon hangsúlyosan jelen van, hogy a mai ragozásokat követik, de a testtája, irányok, stb. Az már felsorolt egyéb szavak is általában a modern japán nyelvben az írásmódjával vannak leírva, a modern japán kiejtés szerint ejtik őket, tehát ezek viszonylag beintegrálódtak a modern japán nyelvi kontextusba. Dialektuális elemek kérdőjellel, ha a térképre néztek, lehet látni a négy japán főszigetet sárgával, és egy kis piros kocka a bal alsó sarokban jelöli a Ryukyu szigeteket. Ez egy királyságot alkotó terület volt, a Ryukyu királyságot, és ennek szól a kérdőjel is, hogy dialektus-e vajon vagy önálló nyelv. Ez természetesen politikai kérdés is, és a hatályos politikai nyelvpolitikai álláspontok szerint Japán egyik dialektusának kell tekinteni az ottani nyelveket, de ez a nyelvcsoport valamikor az 5., 6., 7. század körül oda került japánoknak a nyelvét őrzi. Ez azt jelenti, hogy teljesen más irányba fejlődött, mint a főszigeten lévő japán nyelv. A mai japánok, ha oda mennek, általában nem értik, hogy miről van szó. A nyelvészek, akik klasszikus nyelvvel viszonylag otthonosan bánnak, azok járnak le sokan kutatni még ma is, mert hogy azokat az archaikus nyelvi formákat őrzi az ottani nyelv, ami a főszigeten akár 1000-1500 évvel ezelőtt már kihalt. És közben természetesen nagyon sok kínai hatás érte, más lett a kiejtésük, összességében egy teljesen más nyelvi kultúra alakul ki Okinaván, és ezt mi sem jelzi jobban, hogy azok a szavak, amik a mindenféle japán harcművészetekbe be kell kerülnek az okinavai harcművészetekből, ezek nem hiraganában vannak jelölve, vagy kanjival, ami a japán szavaknak az írásmódja Japánban, hanem katakanával, amivel azt is írják, hogy Coca-Cola, meg internet, meg Mercedes. Tehát, hogy minden ilyen, vagy a mi neveinket, amikor fölhívzik a hakománkra, vagy a ginkre, akkor szintén katakanával, az a bevett gyakorlat, hogy katakanával, ezzel a szótag ABC-vel, ilyen szögletes jegyekből álló szótag ABC-vel jelölik. Vagyis, hogy a japánok sem tekintik japán szavaknak ezeket, ez egy ilyen megdöbbentő tény, erről még japánok belül is keveseknek volt tudomása. A zárójelben láthatjátok a katakanás írásmódokat. Természetesen például a katanevek azok Kínából kerülnek át többnyire, ezért ezeket van kancsis írásmódja is. A kiejtés azonban az okinavai kiejtés, nem a főszigeti kiejtés, ezeket ma nem így mondanánk. Például tonfa, ugye ezt tudjátok, hogy a rendőröknek is van, ez a nagyszerű eszköz. Ez mondjuk ez a hosszú fa szótag, ez ilyen a modern japánban gyakorlatilag nincs. Tehát, hogy ilyen szavakkal nem nagyon találkozunk, ahol ilyet használnának. De maga a fa szótag sem jellemző, ez Japánban nagyjából 1300 év amelyen keresztül ez a szótag nem volt jelen, azt megelőzően igen, pont ezért van, hogy oknövel megmarad a fősziget, viszont nem. A szájfá, ugye ez katanév, szintén a fá szótag jelenik meg benne, ami jó, hogy mi így ejtjük ki, de érdemes tudni, hogy ez nem a standard gyakran szótag készletnek a része. Aztán száncsin, ugye ez nagyon híres alakkata. Itt is a csin az egy olyan olvasat, amit nem használunk ezzel a kanjival a standard japán nyelvben. A nunti, itt kifejezetten a ti szótag jelenik meg, ami okinavai nyelvben van, a standard japán nyelvben nincs ilyen szótag. Nunchaku, ezt ki tudják mondani a japánok is a saját szótagjaikkal, nem egy japán szó, az is katakanával írják. A ti, erről lesz még szó, a karate őse, és a timber, ami szintén egy harci eszköz, ez is olyan szótag képlet, ami a modern japánban nincs jelen. Tehát ilyen módon még a nagyon távoli, földrajzilag nagyon távoli vidéknek a nagyon archaikus nyelvezete is bekerül a harcművészeti nyelvbe, és használják a modern japánban, de az átírásban látjuk, hogy számukra sem teljesen otthonos érzés ez. Úgy írják le, mint a németből, vagy a magyarból, vagy az angolból átvett szavakat és neveket. Amit egyébként a térképen láttuk, az 3600 km északtól délre, Hokkaidótól Okinaváig, tehát földrajzilag egy hihetetlenül kiterjedt országról beszélünk. Az átlag hőmérséklet Hokkaidón télen, nem tudom én, minusz 10 fok, Ryukyun délen pedig az erőtől sokkal közelebb, plusz 15, tehát hogy elképesztő különbségek vannak az éghajlatban is, és azért innen érthető az, hogy a nyelv is egyszerűen a fősziggettel nagyon nehezen, vagy semmilyen módon nem kommunikáló okinavaiaknak a nyelve az teljesen más irányba fejlődik tovább, mint a fősziggeté. Ragozás és ugarássági szintek. Itt találkozunk rengeteg hibás alakkal, mert hogy egyébként jogos módon analógiásan próbálják az japánul nem tudók ezeket a felszólító vezényszavakat azonos módon kiejteni. Próbáltam összeszedni azt, ami a japán nyelvtan szerint is helyes forma, ugye a seiza, hogy seizával kell ülni, az egy főnév, azért van mögötte három felkiáltó ember, ez annak a jele, hogy ez egy nagyon erős felszólítás, olyan, mint amikor magyarul azt mondjátok, hogy futás. Tehát ez, mint főnévvel felszólítani valakit, az sokkal durvább, sokkal veszélyes helyzetekben használjuk, vagy nagyobb tűh esetében, mint amikor igével szólítunk fel. A hajime szintén főnév, ez egy igető, elkezd tenni valamit, ugye ez az, ami Jimmy-re szokott rövidülni a felhevült helyzetekben, amikor az embernek nincs energiája kimondani az egész szót. Aztán a jói, ugye erről volt már szó, ezt hosszan ejtjük, azt jelenti, hogy felkészülés, szintén főnév. A rej, aminek még lesz szó jelentéséről, nem könnyű magyarra fordítani, mérték az volt az alapjelentése, de nem erre visszatérünk. Általában ennek az a következménye, hogyha ez elhangzik, akkor meghajolnak az emberek, vagy egymással szemben, vagy a edzést tartóval szemben, vagy ószenszei fényképe előtt valahol, és csöndben, vagy valamilyen szóval köszönnek. Jó, ha tudtok volna, hogy ez sem ige, tehát ez nem azt jelenti, hogy köszönj, nem azt jelenti, hogy hajolj meg, ez egy főnév. Kótály, csere, tehát azt jelenti, szintén főnév, és aztán itt jönnek azok a szavak, amik a több forrás szerint is a japán hadsereg nyelvezetéből szűrődnek be a dojók világába. Ilyen a naore, hogy rendezd magad szó szerint, rendeződj. Ilyen a jászme, hogy pihenj. Ilyen a tate, találni. Mate, hogy várj. Vagy igen, hogy ez egy megállító vezényszó. És nem utolsó sorban a jame, ami ugyan ike, és használják ezt a dojókon kívül is Japánban, mint felszorító alakot, de ez egy igető, és egyébként nem jellemző, hogy ilyen alakkal szólítanak föl, tehát ragozásilag ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mit látunk itt egyáltalán. Szóval eddig a három felkiáltójeles szavak. Ezek annyit jelentenek, hogy csak domináns pozícióban lévő ember mondhatja más valakinek, fölfelé, például a mester felé nem lehet használni egy ilyen szót, mert egyszerűen az a társadalmi struktúra nem teszi lehetővé, hogy lentről föl így kommunikáljunk. Vannak egy felkiáltójeles szavaink is, domináns te, hozd helyre az edző ruhádat, aztán kamaete, ezt szokták gyakran két tével mondani, hogy kamaete, de ez egy tével van, az azt jelenti, hogy majd megbeszéljük, hogy mit jelent, ez még rossz róla szó, és maga te fordulj meg, ez meg egy tére szokott rövidulni valószínűleg a fönti rövidulnak mintájára, hogy ez meg igazából két tével helyes. És Gorei Kakete, minthogy vezényszóval együtt, ugye ezt a katáknak arra a gyakorlására mondjuk, amikor számolás után zajlik a kata kivitelezése. Ez is kifejezetten a hadsereg érzetét kelti a mai japánokban. Ilyen szavakat nem használnak sem iskolákban, sem másutt egyébként a hétköznapi életben. Az egy felkiáltó jel az annak a jele, hogy ez egy sokkal lágyabb, kedvesebb kérő forma, tehát ez nem egy parancsoló mód, ahogy a három felkiáltójelesek, azok viszont ettől együtt azok. Tehát mindaz, amit a bal oldalon látunk, az olyan felszólító kifejezés, amit csak a rangban följebb lévő ember használhat a rangban lejjebb lévővel szemben, ami nagyon szépen tükrözi azt a hagyományt a japán társadalomban, hogy a falu közösségekben elsősorban, de persze másod is csak ez ott volt legjobban érezhető, ami viszont a japán népességnek több mint 90%-át alkotta egészen az első világháborúig. Lényegében Japánról beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy a falu közösségekben, az agrártársadalomban a rangsor, a sorrendiség az nagyon egyszerű elvek alapján dőlt el, kikerült előbb a csoportba, ami az odaszületést is jelentette, meg az odaköltözést is jelentette. Tehát az nyilván az volt följebb, aki korábban oda került, a férfi előbb volt a nőhöz képest, és általában az életkor, az idősebb ember a fiatalokhoz képest feljebb volt, vagy előrébb volt a rangsorban. Ez a három egyszerű alapelv, ez elég volt ahhoz, hogy soha nem legyen kérdéses az, hogy ki hol van a másikkal szemben, és kinek hogy kell kommunikálni a másikkal. Ezt a dojóban még megfejeli az, hogy az embereknek van valami fokozata, és ott is nyilván a feljebb, vagy magasabb fokozat az, ami erősebbnek számít, de például akkor is, hogyha van három zöldöves, vagy van három barnöves, vagy három elsőnamos ember, pillanatok alatt eldől, soha se kérdés, hogy kinek kell előbb állnia, mert tudják, hogy melyikük kezdett el korábban edzeni, ki az idősebb, illetve a férfiak állnak előre a nők azok hátára. Tehát, hogy ez a nagyon egyszerű japán hierarchikus struktúra, ez megőrződik a dojóban is, és Európában, meg Amerikában is elterjed. Ezért aki a japán nyelvet tanulja, az egy ilyen helyzetben nagyon jól láthatja azt egy edzőteremben, hogy hogyan működött a régi japán társadalom. Sok tekintetben a mai is így működik egyébként. Éppen ezért nagyon elvárható és logikus, hogy a lentről fölfelé kommunikálásnak az udvarassági nyelve is megjelenjen a dojóban, és ez így is történik, bár jóval kevesebb szó van rá, aminek az a nagyon egyszerű oka van, hogy rendszerint az edző az, aki megszólal, nem az, aki edz. Tehát, hogy alapvetően az edző beszéli végig az edzést, aki lent van, az bizonyos kritikus pillanatokban kell csak, hogy kinyissa a száját. Az egyik ilyen, amikor köszönni kell a másiknak. Ennek a vezényszava az, hogy otagai nirei. Otagai, itt az ó szóska már egyébként a udvarassági előtag, a tiszteletre méltó XZ pont. Tagai lenne az, hogy egymás. Otagai ni, a tiszteletre méltó másiknak. Annak köszönés. Ez körülbelül azt jelenti. Mit mondunk ilyenkor ő nekik? Azt mondjuk tömire, hogy onagai shimasu, ami magyarra szinte lefordíthatatlan kifejezés, a negau ige azt jelenti, hogy kérni valakit, de ezt belekerül egy szerkezetbe, amit ott ezekkel a pluszokkal megborkva jelöltem, az O is egy udvarassági előtag, meg a simász az egy udvarassági utótag. Ez olyan, mintha azt mondom, hogy szerényen, hogy alázatosan kérem. És plusz még megjelenik a massz végződés, ami szintén udvarasítja ezt a kifejezést. Ez a kifejezetten a beszélt partnere megszóló udvarasságot jelöl. Az arigato gozaimasta lesz a köszönő formula, amiben szintén ott van a massz segédige, ami azt fejezi ki, hogy a másikról udvaras vagyok. És ugyanígy, ha rálépünk például küzdelem közben a valaki mögöttünk állnak a lábára, vagy csinálunk neki valami egyéb kárt, akkor szoktuk mondani egy csicsurei simástra, hogy nagyon megbántottam önt, vagy nagyon udvaratlan voltam. És ez ugyancsak egy ilyen udvarassági kifejezés. A szavak, amik jelölik a sorrendiséget, sensei, ugye mint mester, sihán, ez még nagyon mester, és akkor a csúcs az a szószáj és a szóke. Szószáj ez az alapító mester, a szóke az pedig egy archaikusabb kifejezés, ez még a családrendszerre megy vissza, amikor Japánban, elsősorban a kardívó iskolákban klánok és családok adták a saját tagjaikon belül tovább ezeket a tanításokat. A szóke volt a családfő, tehát ő az, aki vezette a családot. Ez éppen az értelemben archaikusabb még a szószájnál is, ami egyszerűen csak egy ilyen vezetői titulus. Senpai szintén még mindig a tőlünk följebb lévő emberre utal, és akkor az a lent lévő ember pedig a kóháj szóval szoktunk utalni, ez a senpai kóháj rendszer, ahol mindenki a másikhoz képest vagy lejjebb van, vagy följebb van, senki sincsen egy szinten a másikkal. Néhány szó a számokról. A japán számsor az azért olyan megkeverő, mert hogy kettő van belőle, csak ezt ritkán szokták tudni azok, akik nem tudnak japánul. A japánoknak van egy önálló saját számsora, ami lényegében alkalmatlan arra, hogy számoljanak vele. Ez az arhaikus időből marad meg, és vannak számaik 1-től 10-ig, itt látjátok, hogy hito, ez a futő, ez csak egy tő, mert futatsu, futsuka, stb. Futári mindenféle szó jöhet, vagy végződés jöhet meg utána, aztán mit, jön és jó, icu, ez a mű, vagy mutsu, nana, nano, ja, kokono és tó. Vannak még olyan számaik ebben a rendszerben, hogy 20, 30, 40, 50, van 100, van 1000, van 10 000, de mondjuk nem nagyon könnyű, lényegében lehetetlen ezzel a rendszerrel mondani azt, hogy 6742. Hát, hogy ilyet nem mondtak egyszerűen. Ez abban az időben még nem volt szükség arra, hogy ilyen szavakat használjanak, úgy tűnik. És aztán meg megjelenik a kínai nyelv, ez már a 4.-5. század körül már nagyon hat. Eléggé ahhoz, hogy a számolással nagyon is alkalmas kínai számsor is megérintse a japánokat, és bekerüljön a Japánba. Ez az, amit jobban ismerünk kezdésekről. Ichi-ni, san-si, go-ro-si, cha-chi, kyu és zsu. Ezek a kínai eredetű kiejtései a számos írásjegyeknek. Ezekkel számolnak Japánban ma is. Ezekkel tudjuk azt mondani például, hogy 6742 mindenféle gond nélkül átkerül a 100 is, az 1000 is, a 10 000 is, és még nagyobb egységek is. Van külön szám a 100 millióra, és még e fölött is vannak külön számaik, vagy számegységek. És akkor van még az energiatakarékos számsor. Ez például, amikor valaki fekvőtámaszt nyom, és közben számol a dojo-nak, hogy nyomják ők is, akkor igen praktikus, főleg, hogyha fekvőtámaszt közben egy tapsolni is kell, mert hogy akkor lehet ezt én nagyon egyszerűen így mondani, hogy hip-ha-hip-ho-hop-hip-ha-kü-nyü, tehát hogy ezt így szokták japánul mondani. Aki kikerül oda egy dojo-ba, az eleinte nem érti, hogy mit hebek habog össze a sensei, aztán hamar rájön, hogy ez a számsornak az ilyen energiát a körülös kiejtése. Kevés levegőkkel hozzá nem bajlódunk a másnalazokkal, csak valahogy jöjjön ki, aztán jó van. Ahol megjelenik még a számsor, az a számáló szavakkal egyberakott számoknak a területe. Ebben nincs túl sok a dojo világában. Az egyik ilyen számáló szó az a hon, ami a hosszúkás keretmetszetű tárgyaknak a számáló szava. mint esernyő, uborka, répa, toll, ceruza, minden, ami alkalmas, hogy megöljünk vele valakit. És egyébek mellett például az emberi ujj is egy ilyen eszköz, meg a, amikor ütünk, akkor is a kéz az egy ilyen alakot vesz föl, ezért számlálnak vele ütéseket, számlálnak vele pontokat, ugye ippon lenne a szó, amivel jelöljük azt, hogy valaki pontot ért el, és vége van a küzdelemnek, ez a KO-nak megfelelő kifejezés, de ha ugye ippon kumite, számbon kumite, ahol három találatig kell gyakorolni egy kötött mozgássort, és nem utolsó soron vannak a nükite technikák, amikor az ujjakat ugye mereven tartjuk, és ezekkel ilyen döfő mozdulatot teszünk elsősorban másik szemére vagy torkára, és akkor ott, amikor négy ujjat használunk, ennek van Johon és Jonhon verziója, ezt mind a kétféleképpen ejtik, a Johon a régiesebb, a Jonhon az az ujjam, ez is ilyen pici keveredést szokott okozni, hogy igazából egyik könyvben ez van, másikon az van, nehéz ellenőrizni most akkor melyik a helyes, mind a kettő helyes a szomorú helyzet. Ami meg persze igazából megkever minket, az az, hogy most akkor számolás közben sit mondjunk, vagy jont mondjunk, sicsit vagy nanát, kiű vagy kű, ebben mindenki szabadon válogathat. A lényeg az, hogy csak egyet mondjunk, az isnyiszen sindjön a jont, az isnyiszen jon. Egyébként ennek az a kulturális háttere, hogy a jon nagyon szívósan meggyökerezik a japán nyelven, és sok kifejezést csak azt szabad használni, hogy a shi az egy másik kanjival leírva nem azt jelenti, hogy négy, hanem azt, hogy halál, és ez egy ilyen tabu szó lett. És abban lehetett kerülték. Ezért aztán nagyon sok kifejezésben csak a jon szabad használni. De az isnyiszen shi, gorok, stb. Az egyébként ugyanannyira jó, mint számsor. Nana és shichi tetto. A shichit azért szokták elkerülni, mert kiejtésben könnyen összekeverik azzal, hogy ichi, hogy egy, és például telefonban, meg akár edzésen is lesz fontos, hogy ott jól lehessen, hogy melyik számról van szó, azt rendszerint a nanával fogják mondani. A kü az összetételekben használatos, tehát a kü az, amit érdemesebb mondani, ez az önálló számsorban a helyesebb kiejtés. Elérkeztünk a legnehezebb részhez, ezek a nehezen lefordítható kifejezések, ahol sokkal egyszerűbb megnézni, hogy egy-egy írás egy mit jelent, mint bajlódni azzal, hogy a szó maga az akkor mire is utal. Az ükemi például az abból a részből tudjuk össze, hogy üke és mi. Ükerű, ez egy ige, azt jelenti, hogy elfogadni valamit, fogadni valamit, a testünkkel felfogni például egy támadást, és a mi az pedig test. Tehát az ükemi az nem azt jelenti, hogy bukvenc, meg nem azt jelenti, hogy gurulás, hanem ez egy nagyon pontos megfogalmazása annak, hogy amikor egy támadás vagy valamilyen behatás éri az embert, akkor mit kezd ezzel, hogy felfogom, befogadom ezt a hatást, nem ellene megyek, hanem például mozdulok, és úgy fog mozdulni, hogy ne sértsen meg engem ez a nagyon erős hatás, ami ér. De hogy ez, mondjam, ez erre utal, ez egy elv, ami ebben a mozdulatban megjelenik, és éppen ezért az ukemi az ezerféle lehet, mert hogy nem az a lényeg, hogy bukfenc, hanem az a lényege, hogy felfogom a támadást magammal, és valahogyan befogadom ezt, és így reagálok rá passzív módon. Nem véletlen, hogy japán nyelven a passzív, mint hogy passzív szerkezet, ez maga, ez az ükemi, így nevezik a leírva nyelvtanban az, hogy passzív. Tehát ez egy passzív befogadása annak, ami a másiktól jön. Nehezebbennél az osz szó, aminek még a történetét sem ismerik pontosan. A legtöbb helyen, ha próbálunk utána nézni japán nyelvű forrásokban, akkor azzal találkozunk, hogy a 20. század első felében működtek olyan tengerészeti iskolák, meg katonai iskolák, amik elterjesztették ezt a kifejezést. Állítólag az Ohio Gozaimasu, a jó reggelnek a rövidítéseként az lett egyre rövidebb és rövidebb, és a végén csak az első, az utolsó szóta maradt meg belőle. ez nem túl szexi elmélet. Sokkal jobban örülünk általában, ha azt derül ki, hogy valami iszonyú misztikus 10.000 éves köszönésről van szó, ami a japán ősi léleknek a mélységeiből tört elő. Igazából nem tudjuk, hogy ez az osz micsoda, de a legtöbb kutató az ebbe az irányba mutogat, hogy a 20. század elején jelenik ez meg ilyen diákszlengből szomorú módon, ilyen osz összevonással. Olyan, mintha jó reggelben azt mondjuk, hogy nem tudom én, jógelt, tehát hogy összevonva ezt a hosszú szót és röviden kifejezésé. Ez persze nem akadály annak, hogy két nagyszerű kanjit írjanak oda teljesen szabálytalan módon, minden létező olvasattól eltérően és teljesen figyelmen kívül hagyva a szabályokat, amik megjelenhetnének átfogóan a kanji írásban, mondjuk az ukemi esetében, ami tök szabályos írás. Az első kanji az azt jelenti, hogy nyomni, lökni, tolni, ami valószínűleg azért kerül ide, mert ez a maga az, hogy oszu, ez egy igenis a japánban, és azt jelenti, hogy lökni, és pont ezzel a kanjival érjük véletlenül. Tehát, hogy könnyen lehet, hogy ez egyszerűen azt mondják, hogy ateji ezt a módszert a japánban, hogy a olyan olvasatú, de a jelentéstől teljesen távol álló kanjival leírnak egy másik szót, amit nincs kanjia, mondjuk azt, hogy tanaka, mint név, leírják azzal, hogy rizsföld és bent, és akkor nyilván annak az embernek semmi közel az, hogy rizsföld belül, de le lehet írni így a nevét, hogy tanaka. Könnyen lehet, hogy az osszúval is ez a helyzet, hogy van egy ilyen igém, hogy tolni, lökni, és akkor van egy kanji, ami nagyon szép, és van egy ilyen furcsa kiszólás, hogy osz, és akkor az a leírom, és milyen jó. Aztán persze ez is tovább burjánzik, és vannak olyan magyarázatok, hogy ez igazából nem az osszú, hanem az oszáerő igének egy ilyen szabadosabb leírása, ami azt jelenti, hogy lenyomni valamit. Ugye vannak az oszáerő technikák is, de ez egyébként is a nyelvben azt jelenti, hogy valamit lefeszíteni, lenyomni. Mellé kerül a másik kanji, amit a ninjutsusok ismerhetnek, mert ez a ninjából a nin. Úgy olvassuk, hogy shinobu egyébként japán is azt jelenti, hogy eltűrni, kibírni valamit. És akkor ebből nagyszerű elméleteket lehet gyártani, hát ez a két kanji igazából azt jelenti, hogy a lenyomom is eltűröm, és nem engedek semmilyen nyomásnak, és mindent kibírok, és egy ilyen hős leszek. Nem tudjuk, hogy ez igaz-e. Megcáfolni sem tudjuk, de bizonyítani sem lehet, aminek részben az az oka, hogy nagyon kevés írott dokumentum maradt fenn a harcművészetek folyamatos alakulásáról. Nem jegyez le senki se párbeszédeket, hogy hogyan köszönnek egymásnak egy dojóban, és ezért aztán valóban más szavakhoz hasonlóan, amikkel itt küzdünk, az osz is egy ilyen örök misztérium marad, legalábbis ha csak valaki nem fedezte véletlenül egy dokumentumot, amiben kiderül pontosan, hogy akkor ez itt és itt alakul ki, és ezt is ezt jelenti. Tehát ma azt kell mondjuk, hogy nem tudjuk, de legalábbis ilyen sokféle tanulmányozásra okot adó módon jegyzik le a japánok. A csúcs mindenek közül az a ki, amivel a legnehezebb foglalkozni, hogy az mit is jelent, meg hogy is van. Azt a mézes madzagot szeretném belógatni a tisztelt hallgatóságnak, hogy valamikor itt lesz még egy következő előadásom, amiben a japán orvoslásról és az ötterendről fogok beszélni, és ott majd igyekszek egy kicsit jobban tisztázni, hogy vajon mi is lehet ez a ki. Általában úgy fordítjuk a mindenféle könyvekben, hogy energia, meg életenergia. Nehéz ezzel mit kezdeni, ez is egy ilyen misztikus kifejezés, hogy valójában mire is utal. A kiáj az meg a legtöbbek számára nagyon egyszerű kifejezés, sokan emlegetik, hogy ez azt jelenti, hogy harci kiáltás, és vannak, akik lelkesen kiabálják edzés közben, amikor rájuk kiállt a szenszer, hogy nagy kiállj, akkor azt kiabálják, hogy kiállj, és ez egészen furcsa, mert olyan, mintha magyarul azt kiabálják, hogy harci kiáltás. Hát, hogy a kiállj nyilvánvalóan nem azt jelenti, hogy harci kiáltás, még csak nem is szokták kiabálni azt, hogy kiállj, és még csak az sem igaz, hogy a kiállj az mindig együtt jár a kiáltással, valóban van két formája. Az egyik esetben van hanghatás is mellette, a másik esetben viszont nincs. Például az IIDO-ban igen gyakran találkozunk olyan kiállyal, ahol egyszerűen nincsen közben semmiféle kiabálás, és egy-egy IIDO-kata az teljes néma csendben tud végig folyni. ott is van kiáj, csak más módon jelenik meg. A kiáj első tagja ez a bizonyos ki, a második tagja meg az áj, mint hogy összeilleszteni valamit, és általában úgy magyarázzak a japánok, hogy ez a kinek a központosítása, összpontosítása, az összehozása, egy nagyon koncentrált csúcspontot jelöl egy-egy mozgás sorban, ami valóban tudja azt eredményezni, hogy az ember ezt kiáltásul is jelzi, de ez nem előfeltétele. Tehát ez elsősorban egy nagyon koncentrált ilyen csúcsállapota a gyakorlónak, ami sokféleképpen tud megjelenni. A kime többnyire a magyar szakirodalomban erőként van fordítva, de ez egy sima igető, az igénk azt jelenti, hogy eldönteni valamit, elhatározni valamit, és arról van szó, hogy itt olyan technikákat, meg nem is technikákat, hanem elveket jelölnek a japánok, amik az egész testtartást, vagy a lelki tartást meghatározzák egy szituációban. Tehát itt az a kime sokszor mondjuk, hogy a hikite hogyan áll, hogy ha a kezemet így tartom, akkor az egész testtartásom hirtelen valamiért nagyon instabil lesz, és akkor én olyan a mester, és megigazítja, hogy ezt álljon inkább ilyen szögben. És ha ilyen szögben áll, az a kime, hogy az lesz az a kis finom részlet, ami megadja az egész testnek a tartását. És ez természetesen egy belső minőség is lehet, hogy hogyan érzek abban a helyzetben, hogyan tudom magamat koncentrálni, hogyha ez valahol léget kap, akkor nem lesz kime abban a helyzetben. Hogyha meg tudom magamat tartani, akkor lesz kime, ez egy ilyen nagyon tartással járó, koncentrált, összeszedett, egyensúllyal teli, de mégis dinamikus helyzet, amire utal. És nem utolsó sorban itt van a rej, ami a kínai kultúrában li kiejtéssel ismeretes, a mérték ez az alapjelentése, és ez egy erkölcsi, illetbeli, életvezetési mértékre utalt a konfuciánus világban, Konfuciusz egyik alapkifejezése, és azoknak az irodalmaknak, amiket ő szorgalmaz, hogy mindenki olvasson, azoknak is a középpontjában áll. És aztán ebből jön egy csomó kifejezés, és egyre inkább a helyes társadalmi viselkedésnek a jelképévé válik, ami sem nem túlzó, sem nem, nem is tudom mi a túlzó ellentéte, tehát sem nem túl nagy, sem nem túl kicsi, sem nem túl hangos, sem nem túl hard. Pont jó mértéket jelöli. Nem véletlen, hogy az előbb látott Sicurei Simás itt a jobb oszlopban a legalsó köszönés, hogy elnézést kérek. Ez igazából a Sicurei összetétel az azt jelenti, hogy elveszítettem a mértéket. A Sicur az elveszteni értelmében használatos írásjegy. Tehát, hogy ez annyit jelent, hogy a mértéktől eltértem. És ez az is lehet, hogy túl sokat, az is lehet, hogy túl keveset csináltam abból, ami az elvárt volt. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon alapvető koncepció, és ez nagyon fontos dolog érzésem szerint, hogy amikor azt mondják egy küzdelem előtt, hogy rej, akár versenyen, akár szabad gyakorló küzdelemben, akár önvizsgán, vagy amikor köszönni kell az edzésvezetőnek, vagy bárkinek, akkor nem arra szólítanak, hogy köszönjünk, aztán szevasztok, hanem arra szólítanak, hogy tartsuk meg a mértéket, ami egész más. Úgy küzdeni valakivel, hogy nem töröm szét a csontját akkor sem, ha megtehetném, hogy nem fogok túl gyengén odaállni akkor sem, hogyha félek, hogy nem leszek se túl hangos, se túl ijesztő, se túl barátságos. Ez minden mértéknek a kérdése, és ez egy egészen másik hozzáállás, mint hogy egyszer azt mondom, hogy jó, akkor köszönök, és majd utána jöjjön, aminek jönnie kell. Tehát, hogy ez egy sokkal tartósabb dolog, ez arra szólt fel, hogy időben korlát nélkül tessék megadni a mértéket a másiknak. Nem csak a köszönés pillanatáig, hanem végig tartósan. Csináltam egy ilyen katalógust is, hogy figyelem, méltó kifejezések. Ezeket könnyen fordítani, ezért adtam egy másik címet nekik, és egyszerűen a fontosságok miatt, ahogy jelen vannak a harcművészetben Japánban, azért mondanék pár szót róluk. A keiko az a szó, amivel az edzésre utalnak a japánok, nem csak a harcművészeti edzésekre, hanem mindenfajta hagyományos művészet tehát Ikebon a kalligráfia, a koton, az a zenélés, bármi, ami ilyen hagyományos japán, sokszor a zennel kapcsolatos, vagy valamiféle belső munkával is kapcsolatos gyakorlásnak a neve a keiko, de ez nem azt jelenti, hogy gyakorlás. A kei az azt jelenti, hogy gondolni, visszagondolni valamire, a ko az pedig azt jelenti, hogy régi. A keiko annyit tesz a régieken gondolkozni, a régiek tanítását felidézni, elmélkedni arról, amit a régiek ránk hagytak. Egy másik szó, amivel szoktak utalni a dojo-ban zajló gyakorlásra, a sugyo. Ezt is gyakorlásnak fordítják általában a magyar szakirodalomban, de itt is a szónak a története az, ami sokat segít nekünk. A sü azt jelenti, hogy csiszolni valamit, meg helyre tenni, meg összefogni. A gyo az azt jelenti, hogy folytatni valamit, megtenni valamit. És ez azért lényeges, mert ez a buddhizmusból jön ez a szó, az aszketikus buddhista gyakorlásnak volt eredetileg a kifejezése. Ma is így hívják a buddhistáknak a gyakorlását. Tehát ide tartozik az zen, ide tartozik a böjt, ide tartozik a számtalanféle rituálé végrehajtása, a szutraolvasás, a különböző zarándoklatok, ez mind a sugyo Japánban, és mégis ebbe emeli be a harcolászati gyakorlást is ez a kultúra. Tehát ez sokkal több annál, mint hogy egyszerűen nem megyek és kicsit gyakorlom a valamelyik katát. Ez egy jóval magasabb, tágabb szellemi keretbe helyezi azt a gyakorlást, ami ott történik. Még egy ilyen szó, ami kicsit félrevezető, vagy nehezen érthető, vagy túl misztifikált lehet a mukszó. Mondom én is ösztönösen a hibás magyar kiejtést mukszónak szokták mondani, ez mokuszó. Mokuszó. És a moku azt jelenti, hogy lecsendesíteni valamit. A szó az meg azt jelenti, hogy gondolat. Semmi misztikum nincs benne. Ez ennyit jelent, hogy a gondolatokat lecsendesíteni. Ha azt mondják valakinek edzés elején, hogy meditálj, akkor sokan érzésem szerint különösebb felkészítés nélkül nem igazán tudják, hogy mindig kell csinálniuk. Ülnek szejzárban, fáj a lábuk, markolázták a híjüket, és próbálják túlélni ezt a néhány kellemetlen percet. Vagy éppen ha megőrült az edzést tartó, akkor lehet, hogy 20 perc vagy fél óra is tesz belőle, de hogy alapvetően ennek aztán végképp semmi köze az eredeti célhoz. Hát a mukszó az annyit jelentene, hogy lecsendesíteni a gondolatokat. Ez egy nagyon kézzelfogható, egyszerű, világos utasítás. Különféle elnevezéseket gyűjtöttem még össze. Do, Jutsu, Hai és Ryu. Ezekkel találkozunk mindenféle iskoláknak a neveiben. Ugye Do, ez az útnak a neve, és mindenfajta olyan hagyományos japán művészetnek a neve megtaláljuk, ami ezzel a bizonyos belső, koncentrált figyelemmel zajló, vagy vallási, vagy nem vallási gyakorlással hozható összefüggésbe. Shodo, kalligráfia, Kado, ez az Ikeban a másik neve, Geimodo, mindenféle szavak vannak. A harcművészeteknek a nevében érdekes módon viszonylag későn jelennek meg. Tehát a karate do is, majd látni fogjuk, hogy ez egy igen késői kifejezés. Az aikido, ugye tudjuk, hogy ez sem egy sok száz éves kifejezés. Judo, nyilván ezek ahogy születnek, úgy kerülnek bele, vagy kerül be a nevükbe ez, hogy do. De a választás az jelzi, hogy aki ilyet tesz a névbe, az komolyan veszi nagyon, hogy egy nagyon magas szellemi gyakorlásnak tekinti azt, amit folytat, nem egyszerűen fizikainak. A jutsu az ezzel szemben annyit jelent, hogy technika, hogy csiszolt technika, vagy technikák együttese, fogás, ha úgy tetszik. Régi kifejezés, az olvasata az jutsu, vagy jitsu, tehát itt kaphatunk valamiféle választ az első kérdésre is, vagy az első részben fölmerült kérdésekre, hogy akkor a jiu-jitsu meg ilyenek, hogy mi a helyes. A standard japán olvasat szerint az jiu-jitsu, tehát ott azt mondjuk, hogy jiu-jitsu. A jiu kanjiának soha nem volt olyan olvasat, hogy jiu. Ez egy nyugati elfajzás, hogy mindenféle japános írásmódnak a latin betűssé változtatása közben egy i betűbe került oda, az jiu. És jiu-jitsu, de még standardban jiu-jitsu kiejtés. Ha azt jelenti, hogy irányzat, frakció, tehát egy nagyobb egészen belüli kisebb csoport. Ezért van az, hogy sokszor például az IAI iskoláknak a nevében találkozunk vele, mert hogy ezek egynek tekintik a nagy egész, és azon belül mondják, hogy ők valamelyik családnak az ilyen-olyan ágát képviselik. A RIL-vel hasonló a helyzet, és azt jelenti, hogy ágazat, irányzat, egyébként folyam, folyás az eredeti neve, tehát mint egy folyó, ahogy sok irányba ágazik, ugyanúgy egy-egy ilyen iskola is szétágazik, össze is teszik, hogy RIL-ha összetételként az azt jelenti, hogy irányzat. Tehát, hogy ez így is megjelenik. Nani RIL-ha deszká, hogy te milyen irányzatot tartozol, ezt így kérdezik meg a japánok. A következő sorban a Paradise Tai, meg a Mi és Shin, ezek két kanjinak a négy olvasatát képviselik. A Karada és a Mi lennének a japán olvasatok, ezek az eredeti japán szavak, amik megvannak a nyelven. A Tai és a Shin, ezek a kínai olvasatai ezeknek az írásjegyeknek. A jelentésük ugyanaz, minden egy azt jelenti, hogy test. Hogy mikor, melyiket használják a japánok, ezt ők tudják, nekünk csak azt kell tudni, hogy különösebben nem jelöl semmit az, hogyha ezzel vagy azzal találkozunk, ezt is szeretik misztifikálni, de valójában ezek egyszerűen egy tényleg test. A Shin szó tag az meg egy trükkös dolog, abból rengeteg van, és például a tudat, meg a szív, meg még egy csomó minden más is, teljesen más írásjegyekkel írva így olvasódik, hogy Shin, ezért van, hogy sokat látjuk, és sokféle fordításban találkozunk vele. Hát itt meg arra kell figyelni, hogy annak rengeteg jelentése van, hogy Shin, mert hogy sok írásjegyet írjuk le. Még néhány szó a testről és a lélekről. A kamae szó, ami látjátok, hogy a kanjia is olyan, hogy csupa egymásra merőleges vonalból áll, jobb oldalt, bal oldalt meg látjuk azt, hogy fa. Ez ténylegesen eredetileg ilyen összeszőtt ágakat jelöl, amikből ilyen kerítésszerű, nem is tudom, védő háló szerűséget csinálnak a japánok, és ez annak a jelképe, hogy valami jól rendezett, jól struktúrált. A szó maga az a belső struktúrájútól eredetileg, a kamau ige azt jelenti, hogy valamilyen lelkiállapotba kerülni, egy külső hatásra való válaszként. Kama erő az ennek a tárgyas párja, hogy fölvenni egy lelkiállapotot. Például rákészülni lelkileg a legrosszabbra. Tehát a modern nyelvben ilyen kifejezésekben használják azt, hogy kama erő, vagy a legrosszabbra fölkészülni belül. Aztán ez a testre is érvényes lesz idővel, és ilyen módon a kamae az mindenféle testtartásoknak a szava egyebek mellett a harcművészetekben, de jó tudni róla, hogy ez egy lelkitartás is. Tehát egy belső felkészültséget tételez fel, nem csak egy külső felkészültséget. A shisei ezzel szemben az egy teljesen fizikai szó, a modern japán nyelven azt mondja, hogy testhelyzet, mindannyiunknak itt van egy testhelyzete, és ezt hol érezzük, hol meg elfelejtjük, de hogy ez kifejezetten fizikai dolog, hogy egyszerűen, tehát a testem az milyen pozícióban van, ez arra utal. Shizentai, itt megjelenik a táj, amit az előző sorban láthattok, a testre utaló táj. A shizen az azt jelenti, hogy természet, ha még tovább megyek, a szó összetétel, ami a kínaiból jön, az azt jelenti, hogy úgy, ahogy van, önmagától való módon. A si az azt jelenti, hogy önmaga, a zen az azt jelenti, hogy úgy van. Tehát, hogy úgy, ahogy ő magától létezik, olyan formában jelenik meg a teste, vagy úgy használja a testét, ahogy az a belső bölcsessége szerint mozdulna, ahogy a test tudja, hogy ő neki egy adott helyzetben mi a legjobb tartás, mi a legjobb ösztönös mozdulat. Tehát a shizentai, amit nagyon nehéz magyarra fordítani, az egy ilyen természetességet tételez fel a test használatában és a testnek a tartásában. Ezzel bizonyos értelemben teljesen ellentétes a seiza, ami meg egy szó szerint jelenti, hogy helyes ülés, szabályos ülés, és itt pedig éppen, hogy arról van szó, hogy ez a teljesen szabályozott testtartás. Ez nem a természetes, hanem az, amire azt mondják, hogy így kell ülni. Ez a láb általában a bokákat meg a sarkot a test alá húzva, ilyen térdelő ülés egyenes derékkal és háttal kötődik ugye az zenhez, hogy ott a szótózenben, amiről már volt szó, így ilyen ülésben, vagy pedig lótuszülésben gyakorolnak, de az egész japán kultúrára nagyon jellemző ülésmód, ők megszokták gyerekkoruktól, meg általában sokat szenvedünk vele, mire sikerül valamennyire kibírhatóvá tenni, de hogy ez meg pont nem a magától kialakuló testtartás, ez arra utal, hogy úgy adom meg a tiszteletet a helynek, meg a másik embernek, hogy nagyon szabályosan, pontosan tartom a testemet. Tehát nagyon kontrollálom azt, hogy hogyan jelenik meg a testem egy helyzetben. Kedvenc témánk a gyakori félrefordítások. Igyekeztem csak a legszükségesebbeket idehozni. Határtalanul sokat lehetne találni a mindenféle honlapokon szereplő listákban is. Csak néhány. A hizo, mint borda, ez eleve nem hizo, hanem hizo, és ez nem azt jelenti, hogy borda, hanem hogy lép. Tehát itt a testnek a bal felén, hátul, a kicsivel a szív alatt, még a bordák takarásában megbújó szerv. Tehát ez nem kétoldali ügy a hizo az csak a bal oldalon van. Külön szó az, hogy borda létezik a japánban, az az abara, használják is a japánok. Európában nagyon sok irányzatban a hizót szokták mondani. Van valóban olyan, hogy hizo uchi például lépütés, de hogy a hizo uchinek az a lényeg, hogy leverem a másik lépét. Nem az, hogy a bordáját széttöröm, mert hogyha itt ütöm, ahhoz nagyon terminátornak kell lennem, hogy a bord elérjen a túloldat lévő lépig, akkor mindegy, hogy tehát akkor úgyis mindegy az egész. Szóval ez talán a legbántóbb, vagy az egyik legbántóbb ilyen furcsaság, amivel rendszeresen találkozunk, hogy bordával válik a lép, holott a hagyományos kínai orvosnak egy legfontosabb szervéről van szó, ami nagyon is megérdemli az, hogy a nevén nevezzük. Tanden egyenlő hara, ez egy különös jelenség. Az angol jelenlő szakirodalmak is gyakran védik el ezt a hibát, hogy azt mondják, hogy tanden, meg ugye kínai orvos tantien és az egyenlő harával, ez nem egyenlő. Legalábbis sem a kínai, sem a japán emberkép szerint, már csak azért sem, mert hogy a legelfogadottabb elmélet szerint három tandem pont van, nem egy. Van a felső, a középső és az alsó tandem pont, és ezek pontok, nem testtája. Az alsó tandem pontot szokták a harával tévesen azonosítani. A hara az valóban egy testtáj. A borda kosárnak a az ívétől egészen a medence alapig terjedő testtájat nevezik így. Nem is csak az alhas, az a harának az alsó része, hanem ez az egész gömbszerű rész, ami körülveszi a köldökünket, meg ami a körül van. Hátul pedig a hara, nagyon lényeges, ezt sem szokták tudni, hogy a hara az hátul is érinthető a testen, mert ugye ez a gerincet is magával foglalja, és a gerinc körül lévő szöveteket, tehát egészen a vessék ívéig elterjedt hátulról is érinthető. Például kezeljük a hagyományos kínai orvoslásban. Üke, mint védés. Láttuk már, hogy ez nem az. Az üke mi szóval találkoztunk ezzel az igével, hogy ükerű, ami azt jelenti, hogy felfogni, elfogadni valamit, befogadni valamit, kapni valamit. Hogy ez megint egy teljesen ellentétes filozófia, amit találunk ebben a szóban, hogyha a Jodan ukét valaki úgy értelmezi, hogy én jól kivédtem azt, ami jött támadást, az egy szembenállás lesz, holott a szó maga az éppen, hogy arra utal, hogy én ezt elfogadom, és úgy fogom használni, hogy a másiknak mégiscsak a kárára váljon valami okos módon. De hogy ez nem a szembemenésnek a képe, nyelv szinten mindenképpen ez az elfogadásnak a képe. A kumite az szintén itt a világnézeti különbségek egyik ékes példája. Rendszerint küzdelemnek fordítják, de az a kifejezés, hogy kumu, hogy a kumun az így összekapcsolni, összeilleszteni valamit, teokumun, mint a kezeket összeilleszteni, az ez a kép, ahogy két ember összekapaszkodik és együtt segít, egymásnak meg dolgoznak valamin, közösen, harmóniában létrehoznak valamit. Szóval ennek nagyon kevés köze van ahhoz, hogy küzdenek egymással. Ez egy együttműködő kapcsolat, amit a nyelv üzen meg. Ugye sokszor, amit látunk a japán meg Kona, hogy edzenek, ott is ez derül ki, hogy abszolút más a hozzáállás, mint ami egy olyan emberből jön Európában, aki azt szokta meg, hogy igen, a kumite az küzdelem, és itt az a lényeg, hogy elpusztítsuk a másikat. Az utolsó az nem is félrefordítás, az egy nem létező szó. Erre utalt a legtrükkösebb első kérdésem, amire rettentően büszke vagyok magamra, hogy ennyire sziporkázó gondolataim vannak. Szabad a sáros gíben önvizsgát tenni. Mindenki, aki maga biztosan azt mondta, hogy nem, az helyesen járt el a magyar szabályok értelmében. Ugye itthon nem engedik az embert vizsgázni sáros mokkozó gíben, viszont behúztam a csőbe. Azt is, aki igennel válaszolt, meg azt is, aki nemmel. A nem tudom volt a jó válasz, ugyanis, hogy olyan szó, hogy gí alapánban nem létezik. Nincs hagyja, hanem azt mondjuk, hogy vettem egy gít, giokájnast, akkor nézzenek, hogy miről beszélünk. Nem értik ezt a kifejezést, mert hogy nekik nincs ilyen. Az edzőruha az dógi, a dó az a dojo-nak a dója, vagy pedig keikogi. A keikót is láttuk már, mint hogy edzés, így elmérkedő a régieken. Tehát, hogy ezek azok a szavak, amiket a japánok használnak. A gí az egy ilyen magyar újítás, vagy nem magyar, hanem nyugati, mert hogy akkor könyvekben is találkozunk vele, de erről érdemes tudni, hogy ez csak a mi sajátosságunk. Visszaimportálhatnák a japánok tőlünk, de nem teszik egyelőre büszkén, ha használják a dolgi és a kejkogi szavakat, mert érdemes ezekre támaszkodnunk nekünk is. Mi maradt még? Amikor a történelem közben szól, ez az utolsó kérdés volt, hogy mit is jelent az, hogy szó, hogy karakter. És itt megint egyébként ugye azzal a helyzettel szembesülünk, mint az OSZ esetében is, hogy nagyon kevés írott forrásunk van, gyakorlatilag kinyomozhatatlan az, hogy pontosan mi is a szó története, hát még az irányzatok alakulásának a története. Alapvetően a legkorábbi forrásaink azok a 20. század elején még élő régi nagymesterek, akiknek a beszámolóira, írásaira tudunk többé-kevésbé hagyatkozni. Ami képekből mégis kirajzolódik a legtöbb japán kutató számára, az az, hogy a 15-18. Században már használatos Okinaván, ott délen a bal alsó sarokban lévő kis piros kockára, ha visszagondoltok, a ti szó, ami azt jelenti, hogy kéz az ottani kiejtés szerint, ez az, ami a te a standard japánban. Majd a 19. században ez alakul te kiejtésű szóval, illetve lesz az Okinawa te. Ez azért nagyon fontos, mert hogy itt érezzük a szó választáson is, hogy egy okinawai ember sohasem választaná azt a szót, hogy Okinawa te. Ez már egy viszonyításon alapul. Ez jelzi azt, hogy itt nem a kínai ügyekről van szó, meg nem is a japán ügyekről van szó, ugye, hanem az okinawai ügyekről van szó. Tehát itt már valami viszonyítás eredménye lehet csak az, hogy egy ilyen név egyáltalán megszületik. És annál tanulságosabb, hogy korabeli írásmód szerint alul látjátok a gyakori elnevezést, ez a 2D kiejtéssel, amiben az első írás ugye azt jelenti, hogy kínai. A másik jelenti azt, hogy ez a tang, tehát a kínai, mint a tang. És ugye a tang Kína az, ami hihetetlen mértékben terjeszti a saját kultúráját egész Dél-Kelet-Ázsiában, és ezért a japánban rengeteg kulturális vívmány, ami Kínából érkezik, az ezzel a tang előtaggal van ellátva, mert hogy nekik a kínai az a tanggal volt sokáig egyenlő. Tehát, hogy itt azt mondják, hogy a karakter az egy ilyen Kínából érkező készhasználó művészet. Majd 1901-ben már karakter olvasattal, de fontos, hogy ugyanezzel a kanji valamit, tehát amit tónak olvastunk, mert hogy tanga azt jelenti, valóban a másik olvasata az kara, és sok Kínából érkezett kulturális vívmány az kara névvel van ma is jelen a japán nyelven, például a nagyszerű olajban rántott húsok, a karage, ami kínai rántás, mert hogy Kínából érkezik Japánban, azt jelenti, hogy egy ilyen karakosó, a borsnak az egyik fajtája, ami Kínából jön szintén, tehát ezek mind a kínaira utalnak. És hogy a karate, mint szó, amikor megszületik, ennek a datált időpontja 1901, mert hogy akkor már terjedő van Japánban a kötelező iskolai oktatás, 6 éves korig, bocsánat, 6 éves kortól 6 éven keresztül kötelező mindenkinek iskolába járnia, és akkor tantárgyát teszik az egykori Rűkül királyság, a mai Okinawa területén az iskolákban ezt a művészetet, és karate névvel terjed el a Fő-szigetre is. Aztán történik sok minden, érzésem szerint így szól a történelem legerősebben közben, hogy készülődik a második világháború, az első már túl vannak, súlyos feszültségek terhelik a nemzetközi világot, így Kína és Japán viszonyát is, és igyekeznek mindent japánítani, amit csak lehet, hogy legalábbis nem kínainak nevezni, ha megtehetik. És kapura jön az is, hogy a Keio Egyetemen megalakítják 1929-ben az első kiotói nagy karate dojo-t, és ennek örömére a Japánban legismertebb, egyben a mindegyik közül legrövidebb buddhista szútra, a Szív szútra, a Hanya Shingyo központi szavát, vagy kifejezését, aminek kara az olvasata, azt helyezik az előző kínait jelentő kara előttak helyébe. Tehát egyszerre történik egy ilyen antikínai mozdulat is ezzel, meg egy nagyon mélyen japán lelkületet átmegátható buddhista szútra központi szavára is kívánnak utalni ezzel, és ekkortól már a Fő-szigeten rohamosan terjed, de ezzel az írásmóddal fontos megjegyezni közben, hogy az 50-es évekből számtalan olyan fotót ismerünk, ahol a korabeli nagy stílusalapítók nyitják meg a dojoikat, és a karate bizony még a kínai kéz az 1901-es verzióval szerepel. Tehát ott vannak ezek a büszke japán emberek a saját dojoikban, és azt írják oda, hogy kínai kéz, arra, hogy karate.
Elnézést, a kivetítőn kantál részére.
Igen, mert elírtam. Ez megesik az emberekkel. Ráadásul mindezek után még a do szó is bekerül oda, és ekkortól érezhető az, hogy a karatét egy ilyen jól kiforrott, nem csak testi, de mélységesen szellemi keretbe is ányozzák, és egy ilyen egyszerre testi és lelki gyakorlásként kezdik el kezelni. A 70-es években pedig az történik, hogy ez egy nemzetközi szóval változik, ismerik külföldön is, emberek 10 milliói gyakorolják, elsősorban Amerikában, Észak-Amerikában és Európában, de más részén is a világnak nagy közösségei vannak, és mint nemzetközi szót elkezdik katakanával írni, mintha már nem is japán szó lenne. Ez egyszerűen csak arra utal, hogy egy nagyon nemzetközi szóvá vált, és ekkortól a nagy bütyös karate szó is egyre gyakorban jelenik meg, ami szintén a japánok számára egy ilyen elnemzetközi esetet, immáron nem sajátosan japán fogalmat jelöl ezzel az írásmóddal. Ha jól sejtem, akkor ez az utolsó diánk. Igen. Köszönöm szépen a figyelmet.